Kedves gyülekezet, a mai napon egy kissé kényes, másrészt pedig érthetetlen témát hoztam elétek, amit viszont a Szentírás a tudomásunkra hoz, és annak ami köré íródott ez a téma, és amit körbeír, annak a bonyodalmát, kibogozhatatlanságát elénk tárja, és elég határozottan szól erről. Kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a Bibliát az 52. Zsoltárnál, és az 52. Zsoltárról előzőleg elmondanám, hogy azon túl, hogy Dávidnak a Zsoltára, mint ahogy általában a Zsoltárok nagy részét Dávid király írta, még főleg nem király korában, ezen belül is az 52. Zsoltár az átok Zsoltárok kategóriájába tartozik. Ezért kényes a téma, hogy lehet ilyen kifejezéseket kimondani, főleg Isten légkörében, és hogy fér ez bele az Isten törvényébe, mert sokszor félünk kimondani dolgokat, hát hiszen a szeretet törvénye az más diktál és másról szól. Nézzük meg akkor, hogy Dávid hogy ír egy átok Zsoltárban egy bizonyos eseményről. Először felolvassuk együtt magát a Zsoltárt. Az éneklőmesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött és hírt vitt Saulnak, és ezt mondta neki: Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekszel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan az, mint az éles olló, de álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint az igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet, és az álnok nyelveket. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít. Kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Íme az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mindörökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid előtt. Hát láthatjuk, hogy milyen keménynek tűnő dolgokat mond ki egy földi halandó egy másik emberről, és Dávid ugye Isten szíve szerint való király volt, előtte is kedves volt számára, és bekerült ide az írásba, tehát Isten egyetért ezzel az állásponttal, és ő adta ezt a megfogalmazást. Nézzük akkor meg magát az eseményt, mert enélkül nem értjük meg a Zsoltárt. Nézzük meg, mikor íródott, kik a szereplők, ki ez a Doég, és hogy meri Dávid ezt mondani rá, ilyen jelzőket, csak kiemelem egy-két szóval újból, hogy milyen a nyelve, milyen álnok, hogy mennyire mesterelnek, milyen gonosz, milyen hazug, hogy az Isten végérvényesen meg fogja őt rontani, eltakarítani a földről, hogy nem erőssége az Isten, hanem az ő gonoszsága volt az erőssége. No, de akkor nézzük meg a történetet, hogy megértsük. A történet, ahogy itt a csillagozott részben látjátok, első Sámuel könyvébe van megörökítve, és kérlek is benneteket, hogy hajtsatok oda. 1 Sámuel 21. fejezetében van az a történet leírva, amit itt idéz, ugye csak egy mondatot mond itt az elején, hogy mikor íródott, amikor az idumeus vagy edomita Doég eljött és hírt vitt Saulnak, és azt mondta neki, hogy Dávid az Akimélek házába ment be. Na, nézzük magát a történetet a 21. fejezetből. Az előzményeket mondom, hogy értsük a dolgot, bár bizonyára mindannyian tudtok róla, csak hogy egy kicsit ráhangolódjunk, hogy Saul a kezdetben ígéretes első király, akit Isten választott ki, de a nép kívánt, mint királyt, a kezdeti szerénysége, alázata, jó dolgai után a belátásra való képtelensége miatt olyan jellembeli torzuláson ment keresztül, amikorra az irítségen, a felháborodáson túl, a depresszióval ötvözve minden érzéke és minden ellenségeskedése Dávid ellen fordult, aki az ő udvarában szolgált, illetve zenélt neki. Fiának a legjobb barátja volt, egyik feleségét neki is, egyik lányát neki is adta feleségül, tehát vője is volt, és sok próbálkozás volt, hogy hát, ha ez a Saul tud változni, tényleg tűrt Dávid mindent. Maga Jonatán, Saul fia is abban reménykedett, hogy csak nem tör az életére, bár több kísérletet tett, de egy bizonyos próba után, amit kiterveltek Jonatán és Dávid, bebizonyosodott, hogy Saul semmit nem fog változni. Az őrültségnek abba a kategóriájába tartozik, amikor már démoni megszállás alatt van, ezt is ki kell, hogy mondjuk a történetben, és nyilvánvalóvá vált, hogy Dávidnak menekülni kell, ugye ezt nem nyíltan tette, hanem titokban, és amikor menekül, így csöppenünk bele a történetünkbe, Nóbba ment, ahol Akimélek pap szolgált, és ott volt a Szent Sátor ebben az időben. És ekkor volt az a híres jelenet, amit talán nemrég vettünk is, vagy olvastunk újból, hogy bement ugye a templomba, a Szent Sátorba Dávid, illetve magához a paphoz. A sátorban nyilván annak a részében nem tartózkodhatott, de kenyeret kért, és a szent kenyereket adta oda élelmül a pap, és fegyvert kért, mert nem volt semmije, amivel védekezhetett volna, és Góliátnak a fegyverét, azt amit híresen ott őriztek, akkor azt kapta meg. De nem mondott igazat. És ez a történetünknek egy nagyon fontos része, hogy mi miatt, hogy a papot akarta elvédeni, vagy a helyzetet, vagy egyáltalán titokba akarta tartani a dolgot, mert tudta, hogy senkiben nem bízhat. Ezért a pap kérdésére, amikor megkérdezte, hogy mi áradban vagy, azt mondta, hogy a király küldött egy titkos megbízatásból, és most nem beszélhetek túlságosan róla. Tehát ennyiben hagyta a dolgot. De ahogy megnézzük a történetünket, a 7. vers számunkra az egyik sokat mondó vers. Volt pedig ott azon napon a Saul szolgái közül egy ember, ott tartózkodva az Úr előtt, akit Doégnak hívtak, aki Edomita volt, Saul pásztorainak számadója. Ennyi. Itt ebben a részben ennyit jelez meg, hogy jelen volt ott ez a Doég, akiről az 52. Zsoltár íródik. És nem olvasom fel az egész történetet, de bekapcsolódunk egy újabb jelenetbe, ahol Doég elmondja azt, amit a Zsoltár első mondata, amiről az első mondat számot ad nekünk, hogy mit mondott ez a Doég Saulnak. Nézzük csak meg. Ugyanitt, ezen az oldalon maradunk, csak már a 22. fejezet 6. versétől kapcsolódunk bele. Helyszín más, itt Saul király van az ő udvartartása körében, és megtudja, hogy Dávid elmenekült. Nézzük meg a szereplőket, nézzük meg a szereplők viselkedését, nézzük meg a légkört, ki mit teremtett itt, ki hogy kapcsolódik bele ebbe a teremtett légkörbe, ki hogyan viselkedik, mert erről ír Dávid az 52. Zsoltárban. Meghallotta Saul, 6. verstől olvasom a 22. fejezetben, és meghallotta Saul, hogy eltűnt Dávid és azok az emberek, akik vele voltak. Saul pedig Gibeában tartózkodott a hegyen, a fa alatt, és dárdája kezében volt, és szolgái minnyája mellette álltak. Egy pillanatra megállok, ugye dárdája kezében volt, ez is az ő megszállottságát mutatja, hogy már nem tudott úgy tartózkodni sehol, hogy valami fegyver, támadó fegyver ne legyen nála. 7. verstől. Mondta azért Saul az ő szolgáinak, akik mellette álltak. Halljátok meg Benjaminnak fiai! Isainak fia adni fog nektek minnyájatoknak szántóföldeket, szőlőhegyeket, és minnyájatokat ezredesekké és századosokká fog-e tenni, hogy minnyájan összeesküdtetek ellenem, és senki nincs, aki tudósítana engem, hogy fiam szövetséget kötött Isai fiával, és senki sincs közöttetek, aki szánakoznék felettem, és megmondaná nekem, hogy fiam fellázította szolgámat ellenem, hogy leselkedjék utánam, mint ahogy a mai napon megtetszik. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy milyen beszéd ez? Hát sok mindent kell, ugye? Zűrzavart biztos. Tehát megosztani egy társaságot egy ilyen szöveggel magas fokon lehet. Hát ne feledjük el, megszállás alatt van ez az ember, megszállott. És nyilván nincs nagy dolga az ördögnek dolgoztatni vele, de mit kelt? Kelt félelmet. Kelt bizonytalanság érzést, mert mindenki tényleg arra figyel, amit mond, hogy akkor mi most árulók vagyunk, hogy nem szóltunk. Nem szánjuk a királyt, mert ilyeneket mond. És figyeljétek meg az életben, hogy az előttünk álló beszéd, az képes belesodorni bennünket olyan lelki állapotba, amikor mi valóban elhisszük, hogy ilyenek vagyunk, és mi ezzel szolgáljuk, akkor vagy nem szolgáljuk az ügyet. És akkor még meg is félemlíti őket, hogy ti akkor árulók vagytok, hogy senki nem szánakozik rajtam. És ti szövetséget kötöttetek, tehát összeszövetkeztetek Dáviddal. Ugye azért a királyok korában már ez már pucsnak számít, és hát bizonyos következményei is lehettek. Tehát el tudjátok képzelni, nem is ecsetelném tovább, hogy úgy nagyjából, hogy milyen érzések vannak. Zsarol, félelmet kelt, és azért azt se felejtsük el, hogy Dávidról olyan dolgokat mond, ami valótlan, rágalmaz is közben, de ha az emberek csak a szövegre figyelnek, és a benyomásaikra, akkor egész más talajon fogják találni magukat, mint ami az igazság. Ebbe kapaszkodik bele itt Saul is, mert tudja, hogy valaki lesz, aki erre ugrik, aki erre fog ugrani. Ugye a benyaminitákat szólítja meg, mert ugye Dávid is Benyamin törzséből való, de ez a férfi, aki még mindig csak egy mondattal volt jelezve a Zsoltárban, egy mondatban az előző fejezetben, ez a férfi ugye Edomita volt, nem Benyamin leszármazottja, hanem Ézsau, nem is Jákob leszármazottja, hanem Ézsau leszármazottja, és Dávidról, vagy Saulról, aki akarta, tudhatta, hogy őrült. Bocsánat a kifejezést, de ki kell, hogy mondjuk. Aki akarta. És nagyon nagy nehézséget okoz akkor, amikor valaki hatalmon van, de mondjuk megszállás alatt, hogy mit is lehet csinálni. Nyilván nem lehet letenni a trónról, Isten a szándékát már mutatja, mert ugye másik királyt készít elő, ez Dávid, ez is fáj Saulnak, de nem tud belátásra jutni, és azért vannak árulkodó jelek. És nyilván, ha nem is lehet Isten ellen tenni és letenni a trónról, majd ő cselekszik, de azért ahhoz, hogy ne ugorjunk a beszédére, meg ne higgyünk annak, amit bedobod oda középre, és ne arra álljunk rá, hogy mi most árulók vagyunk, Dávid meg pucsot készít elő, hanem reálisan tudjunk egy felkavart közegbe is gondolkodni, ehhez minden lehetőségünk megvan. Megvolt nekik is, megvan nekünk is. De erre a beszédre, akkor a 9. verstől olvasom, itt lép közbe ez a Doég, és figyeljük meg, hogy mit csinál. Akkor felelt az Edomita Doég, aki Saul szolgái között állt. Én láttam, hogy az Isai fia Nóbba ment az Akitóp fiához, Akimélek paphoz. Aki ő érette, megkérte az urat, és eleséget adott neki, sőt, a filiszteus Góliát kardját is neki adta. Kérdezem én tőletek, hogy ennek a férfinak a kifejezésében, a mondandójában volt-e hazugság? Igazat mondott? Tett hozzá valamit? Semmit. Azért hozzáteszem, Dávid, meg emlékeztek, ott hazudott a papnak. De hogy hazugság meg igazság között mi a különbség, azt a Zsoltár leplezi le. Mert semmi olyasmit nem mondott ez az ember, ami ne lett volna igaz, tényeket mondott. Tényeket. Viszont, aztán ami történik, az Dávidban mit okozott, azt nézzük meg, Dávidban, aki hazudott. És most egy kicsi részt kihagyok, arra majd utána térek rá. Amikor megtörténik a bonyodalom, elég véres, mindjárt el is mondom, és átnézzük, akkor a 22. vers árulkodik arról, hogy Dávidnak nagyon nagy lelkiismeret furdalása volt. 22. verstől olvasom, Dávid pedig mondta Abjátárnak, tudtam én azt már aznap, mert ott volt az Edomita Doég, hogy bizonyosan megmondja Saulnak, Én adtam okot atyád egész háza népének halálára. És tehát én adtam okot atyád egész háza népének halálára. Testvérek, egy ember, aki jóhiszeműen, vagy mentve az ügyet, nem mond igazat teljesen, az milyen bajba sodorta ezt a papot, aki ő érette valóban az urat megkérdezte, és Dávidot gyötörte a lelkiismeret. De aki mégis Isten szíve szerint való ember, és még ha követ is el hamisságot, hazugságot, vagy bármi bűnt, az hogy tudja magáról azt mondani, amit a Zsoltár végén mond, hogy nekem az ujjam itt van, ide lapozok, hogy én pedig, mint zöldellő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mindörökön, örökké. Hogy lehet bizonyosan ezt állítani magunkról? Mert hogyha a külső szemlélőket nézzük, és csak a mondatokat, akkor a megoszlott tömeg nem látja azt, amit Dávid az 52. Zsoltárban leír. Hogy ez a doég, aki igazat mondott, ez egyéb iránt gonosz, és hazug, és álnok, és nem marad meg az Isten házában, eltöröltetik. És hogy lehet, hogy aki meghazudott, látszólag, az meg ott marad? Mert ha mi csak ezeket nézzük emberileg, más dolgokat fogunk leszűrni az eseményekről, pedig most itt nekünk az utolsó időben nem kisebb bonyodalmak lesznek az életben, mint igazság és hamisság között különbségtétel. Ezért érdemes figyelni, hogy Isten előtt mi állhat meg, ki állhat meg, és az indokokat csak ő tudja leleplezni, de ahogy Dávidnál leleplezte ezt a dolgot, Doéggal kapcsolatban, úgy a mi eseményeinkbe is le fogja tudni leplezni. Na nézzük meg akkor, mi történt, és miért állnok és hazug ez a Doég, és miért nem áll meg az Isten házában. A történet szerint nézzük meg, hogy hogy folytatódott, amikor ő elmondta ezt a kis szösszenetet, hogy ő látta, és ott volt a pap előtt. A 11. verstől olvasom 1 Sámuel 22. fejezetében. Akkor elküldte a király, hogy elhívják Akimélek papot, az Akitóp fiát, és atyának egész háza népét, a papokat, akik Nóbba voltak, és eljöttek mindnyájan a királyhoz. És mondta Saul, halld meg most te Akitóbnak fia. Ő pedig mondta, imhol vagyok, uram. És mondta neki Saul, miért ütöttetek pártot ellenem, te és Isainak fia, hogy kenyeret és kardot adtál neki, és ő érette megkérdezted az Istent, hogy fellázadjon ellenem, hogy leselkedjék, mint ahogy most történik. Ugye próbált ő is, ő rá is hatni, a király. De nézzük meg a papot. Ő felelt Akimélek a királynak, és mondta, minden szolgáid között kicsoda hűségesebb Dávidnál, aki a királynak veje, és aki akaratod szerint jár, és tisztelt ember a te házadban. Kérdezem én, milyen jelzőt tudnánk erre a papra itt mondani? Milyen volt? Határozott, és még bátor is, ugye? Ugye, hogy mennyire kell a határozottság, az őszintesség és a bátorság? Pedig ő is a királlyal állt szembe. Ugyanúgy próbált ráhatni, fenyegette, Dávidról ugyanolyan álnokságot mondott a király, és ez a pap, ez nem maradt csendben, hanem elmondta, sőt, próbálta rávezetni, hogy ő a vőd, és gondold végig, kicsoda hűségesebb nála. Pedig hát a saját életéről volt szó, ugye? Akaratod szerint jár, tisztelt ember a te házadban. És a 15. verstől így folytatja, vajon csak ma kezdtem-e az Istent ő érette megkérdezni? Távol legyen tőlem. Ne tulajdonítson olyat a király szolgájának, sem atyám egész háza népének, mert erről a dologról semmit sem tud a te szolgád, sem kicsint, sem nagyot. Magát is megvédi, elmondja őszintén, hogy ő nem tudott semmit erről a dologról, de azt tudja, hogy olyan tulajdonít a király a szolgájának, ami valótlan. Hát meg is lett az eredmény ennek a bátor beszédnek. De egyébként a bátorság ugye nem mutatkozik meg itt az első sauli megnyilatkozásnál, mert mindenki hallgat, csak ez a Doég lép fel. A 16. verstől a király pedig mondta, meg kell halnod Akimélek neked és a te atyád egész háza népének. És mondta a király a poroszlóknak, akik mellette álltak, vegyétek körül, és öljétek le az úrnak papját, mert az ő kezük is Dávid mellett volt, mert tudták, hogy ő menekül, és mégsem mondták meg nekem. Ugye hát nem jut el a tudatáig, azt mondta, amit eddig is. A király szolgái azonban nem akarták kezeiket felemelni, hogy az úrnak papjaira rohanjanak. Ennyi legalább megvolt bennük, hogy nem merték véghez vinni az őrült királynak a dolgait. De mindig talál a gonoszság eszközöket magának, úgy, ahogy emlékeztek Júdásnál is, nem volt arra predesztinálva Júdás, a 12 tanítvány egyike, hogy ő legyen az áruló. Ha nem ő lett volna, úgy is lett volna más, talált volna mást az ördög. Itt sem lett volna törvényszerű, hogy ki kisúgja be Dávidot. És a 18. vers így folytatódik. Akkor mondta a király Doégnak, fordulj neki te, és rohanj a papokra. És ellenük fordult az edomita Doég, és rohant a papokra, és azon a napon 85 embert ölt meg, akik gyolcs efódot viseltek. És Nóbot is, a papok városát fegyvernek élével vágta le, mind a férfit, mind az asszonyt, mind a gyermekeket, mind a csecsemőt, az ökröt és szamarat és bárányt fegyvernek élével. Akitóp fiának, Akiméleknek egy fia azonban, akit Abjátárnak hívtak, elmenekült, és Dávid után futott. Hát remélem, azt fel tudjuk mérni, hogy az Isten ítélete, ami Kánaán népére hatott akkor, amikor a honfoglalás volt, és le kellett vágni ott mindenkit a parancs szerint, mert annyira istentelenné váltak már, hogy betöltötték a határt, és a gonoszságnak a határait, az nem ugyanaz volt, mint amit itt művelt ez a Doég, ugye? Itt a király parancsa volt, és szavak nem hangzanak el, és tulajdonképpen ő tisztának tűnik, hogy csak a király parancsait hajtotta végre. Mondott egy valós gondolatot, elmondta a tényeket, most meg éppen ráesett a választás, és minden szívfájdalom nélkül megteszi, amit a király mond. De kedves gyülekezet, Dávid mégis tudja, hogy ezt az egész dolgot valahol ez a Doég idézte elő. Akkor is, ha Dávidnak is része volt benne, és a különbség itt adódik. Mert egy ember, aki nem tudatosan, de vétkezik, és oda megy a kegyelem királyi székéhez, minden bűnére megbocsátást nyer. Az az ember elfogadja a megváltást, és megváltottnak lenni azt jelenti, hogyha én követtem is el bűnöket, és tudok róla, és bánt, de Isten előtt tiszta az ügyem, és tiszta lelkiismerettel élni az ugyanolyan határozottság és őszintesség, ami megengedi, sőt szabaddá teszi a belső lelket, hogy én Isten előtt tiszta vagyok, és megállhatok, mint egy zöldellő olajfa, akkor is, ha tettem rosszat. Mert tudja az Isten, hogy nem direkt volt. De nézzük meg a különbséget Doég között és ő közötte is. A különbséget, ha visszalapozunk, a 21. fejezet mutatja meg. Amit már felolvastam, a 7. vers. Volt pedig ott azon a napon Saul szolgái közül egy ember, ott tartózkodva az Úr előtt, akit Doégnak hívtak. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy miért szoktak ott tartózkodni az Úr előtt a Szent Sátor környékén az emberek? Miért ment fel oda egy ember? A bűneit elrendezni, ugye? A Szent Sátor, a templom a bűn elrendezés helye volt. Az Úr előtt volt ez a férfi. Csak az Úr előtt lenni, úgy, hogy a bűn elrendezés nem hozza meg a hatását, és én maradok olyan, amilyen voltam, az egy veszélyes kategória, kedves testvérek. Az egy fenyegetően veszélyes kategória. Az Úr előtt tartózkodni, és az ő tanácsait hallani, de nem megfogadni, és a változásnak a lehetőségét nem meghagyni. Ugyanolyan hibával élni, mint Saul élt, hogy belátásra nem jutni. Ott nem marad meg az ember úgy, ahogy volt addig, hanem még lejjebb csúszik. Még inkább az ördög kezében van. Az Úr előtt tartózkodni, de a megváltottságot el nem fogadni, alázatra nem jutni, az azt jelenti, hogy az ördög szolgája vagyok továbbra is. És különbség van megváltottnak lenni, és különbség van a megváltásról tudni, de nem megváltottnak lenni. És egyetlen egy mondatot ír erről Ellen White, illetve többet, de én bennem ez az egy dolog ragadt meg, a többit csak utána olvastam, hogy ő mit ír, hogy az Úr előtt volt, és a pap megfedte a bűneiért. És a megfedett ember nem magába szállt, hanem megharagudott a papra. Tudjátok, ez olyan veszélyes kategória. Az Úr előtt lenni, nem meglátni a bűneinket, nem megbánni, alázatra nem jutni, mindig és törvényszerű, ez törvényszerű, mint a gravitáció olyan törvényszerű, hogy lesz valaki, akire meg fogok haragudni, és általában az, aki bátran ezt kimondja. Mert a pap nem csak Saul előtt volt bátor, hanem az ő elé menő emberek előtt is, akiknek a bűneit meg merte feddeni. Ugyanúgy, ahogy Keresztelő János emlékeztek ott a Jordánnál, ki merte mondani a változásnak a lehetőségét, és azt is, hogy miben kell, és konkrétan, és határozottan, és őszintén ő is, és bátran a bűnöket megfedte. De ugyanakkor lemosta a bűnöket, mert ez ilyen az sorrend. De aki nem jut belátásra az Úr előtt, az az emberi eszközökre fog megharagudni. És ezért, tudjátok, ezért nehéz ez a jelenet önmagában, csak ha szemlélői vagyunk, mert ezt senki nem látta a jelenlévők közül. Senki. Ők csak azt látták, hogy ott van Saul a király, aki néha félelmetes, néha kedves is tud lenni. Néha ilyen, néha olyan. Már erről sem mernénk nyilvánosan mondani semmit, mert a keresztények nem mondhatnak véleményt semmiről. Tévedés. Tévedés. Ítéletet mondani, ítélkezni csak az Isten joga. Helyzetet megítélni Isten ajándéka. És egy keresztény ember, ha valóban Istennel jár, akkor nemhogy nem mer helyzetet megítélni, hanem egyre inkább csiszolódik az elméje, hogy Isten szerint tudjon helyzetet megítélni. Dávid ezért mondta bátran, amit leírt az 52. Zsoltárba, és nem ő átkozza el Doeg személyét, hanem a következményeket, ennek a magatartásnak a következményét írja le. A jelenlévők csak látták Saulnak a dolgait, és az, hogy mond egy igaz mondatot ez a Doeg, és azt látták, hogy továbbá szó nélkül megteszi, amit a király mond. De milyen kapóra jött ennek az embernek, hogy végrehajthatta azt, hogy megöli azt, akire haragudott. Ő ölte meg. És úgy tűnik, hogy nem rajta múlott. Jó, hát ő az, aki ugrott a király parancsára, nem lett volna muszáj, de hogy ő ennek mennyire örült. Mert örült, hogy kivégezhette azt szó nélkül, kapott az alkalmon. És mindig vannak bonyolult helyzetek, amiken az, aki rosszban settenkedik, vagy álnok, az ki fogja használni azt a helyzetet úgy, hogy nem is látszik igazából, hogy már ő irányítja a helyzetet. Ő tisztában volt vele, hogyha a királynak elmondja ezt a tényt, akkor az őrült király egyre jobban belelovalja magát, és nem fog megállni a sima ügy kategóriájában ez a felhergelt hevület, ami a királyban van, hanem ennek következményei lesznek. Ő tudta, és élt vele. Tehát bár igaznak tűnt a gondolata, nem volt benne hamisság, de az indítékai szintjén volt hamisság. És ezért írja az 52. Zsoltár tényszerűen, helyzetet Isten szerint bemutatva, hogy Isten megvilágítása szerint indítékok szintjén leleplezve ezt az esetet, mi az Isten véleménye az ilyen lelkületről. Még egyszer felolvasom a Zsoltárt a 3. verstől. Mit dicsekszel gonoszságban, ó te maga bíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Egy picit megállok még itt ennél a gondolatnál. Dávid, aki azért volt Isten szíve szerint való király, mert ismerte az alázatot és a beismerést. A legfontosabb dolgot, amit ezen a földön ember Isten felé megtehet. Ezért volt szíve szerint való király, és ő erősödött abban, hogy helyzeteket megértsen. Igen, a bűnei következményében időskorában már sok meggyengülése volt, de az alázatot ismerve és a kegyelmet, az Isten kegyelme szüntelen való. Tehetsz te akármit, gondolhatsz akármit, lekaszabolhatsz akárkit, de bemocskolni a becsületes embert nem fogod tudni végérvényesen, mert Isten kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan az, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. És megállok még egy pillanatra, mert az Isten betekintést ad abba egy másik Zsoltáron keresztül, hogy hogy juthat el egy ember. Ugye nyilván ő edomita volt, de mivel Saul szolgája volt és az Úr előtt állt Nóbban, ezért feltételezhetjük, hogy áttérhetett hozzájuk, és nyilván hát ő is gyakorolta ezt a hitet, és hát ennek az égisze alatt élhetett ő is. A 109. Zsoltár 17.-18. verse nagy mértékbe betekintést ad nekünk abba, hogy hogy juthat el egy ember odáig, hogy Isten színe előtt állva sorozatosan esetleg a folyamatokat más nem látja, de mégis a végén kivágattatik az élők földjéről. Ezt mondja a Zsoltár, 109. Zsoltár, 109. Zsoltár, pillanat, 17. verse, és 18. Mivel hogy szerette az átkot, ezért érte el őt, és mivel nem volt kedve az áldáshoz, azért távozott el ő tőle. Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját, azért ment beléje, mint a víz, és az ő csontjaiba, mint az olaj. Kedves gyülekezet, hogy jut valaki átkozott helyzetbe? Úgy, hogy nem volt kedve az áldáshoz. Rövid, tömör kifejezés. Ha nekünk nincs kedvünk az áldáshoz, és az áldást, még egyszer mondom, az alázat és a beismerés hozza el. Az áldás az Isten részéről ilyenkor nyitva van, megteheti velünk és bennünk azt, amire az egész történelmi megváltás létrejött. Furcsa dolog, de végre megengedjük az Istennek, hogy cselekvőképes legyen bennünk. Ha belátásra és alázatra jutunk. De ha valaki ezt nem tudja megtenni, mert nincs kedve az áldáshoz, azt a nehéznek tűnő lépést, hogy beismerje a dolgait, nem tudja megtenni, akkor cselekvőképtelenné teszi az Istent. A szerető, mindentudó, mindenható, jóságos, mindenütt jelen való, szüntelen munkálkodó Isten munkáját megakadályozza a saját belsőjében, és automatikusan ezzel az átkot választja inkább, ahogy a Zsoltár mondja, szeretted a gonoszt inkább, hogy nem a jót. Szeretted a gonoszt inkább, hogy nem a jót. Mivel hogy szerette az átkot, és mivel nem volt kedve az áldáshoz, ezért távozott elő tőle. És a törvényszerű folyamatot írja a 18-as vers. Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját, azért ment beléje, mint a víz, és az ő csontjaiba, mint az olaj. Veszélyes játék a földön, ismerni az Istent, gyakorolni látszólag a bűnbánatot, de igazából megmaradni olyannak, mint voltam, és nem engedni a bűnbánatnak, a megváltottságnak a gyönyörűséges folyamatait, a megkönnyebbült folyamatait, a lépéseket, amiket utána tud az Isten adni, a jellemnek a felemelkedését, stabilitását, biztonságát, és utána vágyni és őrizni, hogy én nem akarok már ezután Isten nélkül lenni, tisztán szeretném őrizni a szívemet. A legnagyobb ajándék, kedves gyülekezet, éljünk vele. Éljünk vele, inkább, mint nem a gonoszsággal. Visszatérve a Zsoltárhoz, az 5. vershez. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít. Kigyomlál téged a te hajlékodból, kiszaggat téged az élők földjéről. Testvérek, ahogy azt tanultuk is, tudjuk is, nem hagyhat az Isten az örök életre semmi csírát abból, ami sátáni. Semmit. Nem ronthatja meg ezt a világot a sátáni módszer. Az a módszer, amelyik álnok, amelyik a mennyben úgy kerített légkört, hogy nem lehetett látni, hogy ki milyen játékos, mármint a meccsben úgymond milyen játszmát játszik, ami leleplezhetetlen volt először még a mennyei angyalok számára is. Hogy gondoljuk mi azt, hogy a Földön mi rögtön át tudunk látni dolgokat, és helyesen a jó oldalra állunk? Az ember arra hajlamos, hogyha lát egy eseményt, amit akár kívülről lát, akár benne van és érintett, az meg még nehezebb, hogy azt józanul lecsupaszítva lássa, inkább mindig arra billenünk, ahol úgy érezzük, hogy az igazságtalanság történt. Mert az a látszat. Isten pedig nem így ítéli meg a dolgokat. Az Isten gondolatai magasabbak, mint az ember gondolatai. Sokkal magasabbak, mint az ég és a föld közötti különbség. Ezért mondja azt, hogy a saját elménkre ne támaszkodjunk. Ezért mondja azt, hogy, mint ahogy fel lett olvasva itt az adománygyűjtéskor, hogy szárnyaival takar be bennünket. Oltalom van az ő szárnyai alatt, mert mi még helyzeteket megítélni sem tudunk. Jól látni sem tudunk. Ha jön egy esemény, és ott fel van kavarva a dolog, és ott vádolás van, érzelmi ráhatás, zsarolás van, sajnáltatás van, mint Saulnál volt, akkor mi képesek vagyunk sajnálni, képesek vagyunk vádolni, képesek vagyunk belehelyezkedni, és elhinni, hogy mi tulajdonképpen olyanok vagyunk, és a mi dolgunk, a mi bűnünk, ami ott keveredett ez a király. Mi sem vagyunk mások Isten nélkül. De Dávid, aki noha hazudott, és a lelkiismerete borzalmasan vádolhatta, gondoljatok bele, hány ember élete múlott azon, hogy ő is tett rosszat. De le tudta tisztázni az Isten előtt, hogy noha ő ott nem mondott igazat, de igazából ez a folyamat nem tőle van, mert őt ártatlanul üldözi ez az ember. Le tudta tisztítani Isten kegyelmi királyi széke előtt, és hántani azt, hogy mi az ő része, és mi nem. És ami nem az ő része volt, azt nem vette a lelkére. És tudjátok, az életben ez nagyon nagy ajándék, hogyha egy zűrzavaros körülményben nehézségbe kerülhet a lelkünk, és nem tudjuk, hogy mi hol állunk, és összecsapnak a hullámok a fejünk felett, és már mi is úgy érezzük, hogy mi merülünk mélyre, és valóban milyenek vagyunk. Ne feledjétek, a vádolás Sátántól van, a szembesítés Istentől, és a kettő között óriási különbség van. Sátán le akar nyomni, Sátán teljesen a hullámok alá akar, nem Istentől van, Isten előtt a kitisztázás van, és az elrendezés. Megmutatja, hogy neked esetleg volt-e benne részed, ha volt, azt rögtön tisztítja, mert azonnal balzsamot és olajat akar adni a te hibádra és bűnödre, és onnantól fogva le van tisztítva, és lehullik rólad, hogy hogy mi az, ami nem a te részed. Hát ezen a világon a gonosz erők működnek. Ne higgyük azt, hogy azért, mert mi olvassuk a Bibliát, bennünk vagy velünk szemben nem működnek. Működnek ugyanúgy, sőt, Sátán kiterjeszti az ő dolgait inkább az Istent követőkre, hogy minél nagyobb dolgot tudjon bennük elérni és körülöttük. De Isten kitisztázza az ügyet. Hatodik verst, is, vagy hetediket már olvastam. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, kiszaggat téged az élők földjéről, mert Dávid tudja, hogy az a mérhetetlen gonoszság, amivel ő lett megvádolva, azt nem ő gerjesztette, ahogy az előbb is mondtam. De a gonoszságot nem hagyja Isten örökké itt ezen a földön, mert igazságos Isten. És látják ezt az igazat, félnek és nevetnek rajta. Íme az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokasságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Egyszer ne felejtsétek el, egyszer minden megláttatik. Óriási vigasz számunkra. Egyszer kiderül, ahogy Malakiás is írja, hogy az Isten noha hallgat és figyel, és emlékkönyv iraték, de egyszer az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy kik azok, akik őt szolgálták, és kik azok, akik nem őt szolgálták. Óriási vigasz. És ezért meri mondani, ez a Dávid, akinek úgy tűnik, hogy az ő dolga miatt kellett embereknek meghalnia, ezért meri kimondani, én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, de mi adja azt, hogy ő zöldelő olajfa lehet? Az, hogy ő olyan nagy lenne, bölcs lenne, ügyes lenne, okos lenne, dehogy. Bízom Isten kegyelmében mindörökkön örökké. Olyan Istent ismert meg, akiről tudja, hogy a beteg, szűkölködő, bűnös emberhez jön el, tisztában van vele az Isten, hogy milyen az ember, és szabadítani akarja. És engedi a szabadítást. Áldalak téged örökké, hogy így cselekedtél. Nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid előtt. Kedves testvérek, zárásként, örömként, ezt az Istent keressük mi is, akit áldani tudunk, akinek nevében remélünk, mert a jóságát ismerjük, amivel meglátogat minden embert. Amen.